Kedves hallgatom! Folytatjuk a zsidókhoz írt levél 9. részének magyarázatát. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretben tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 9. és 10. vers. Amelyek nem tudják lelkiismeretben tökéletessé tenni a szolgálattevőt, amit úgy is olvashatunk, hogy az imádkozót nem tehetik tökéletessé. A Szent Sátorban az Istenhez vezető utat valójában három bejárat és udvarok zárták el. Más szóval, az emberek csak a külső bejáratig juthattak, és odáig vihették áldozatukat. Ha valaki egy kis bárányt vitt, rátehette a kezét annak jeleként, hogy a bárány meghal az ő nevében, és aztán a pap elvette tőle. Megölte a bárányt, és feláldozta a rézoltáron. Aki a bárányt vitte, nem mehetett tovább annál a bejáratnál. Aztán, ami a szentét illeti, csak a pap mehetett be oda. A szentek szentjébe pedig sem a pap, sem a nép nem léphetett be. Csak a főpap léphetett be arra a helyre. Ezért a szent sátor ideiglenes, helyettesítő jellegű volt. A szertartások és rendelkezések csak rövid időre szóltak. Most Krisztus Isten elé vihet minket, de ezt csak ő teheti meg. Ő mondta, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Ilyen a valódi istentisztelet, és a valódi istentisztelet szolgálathoz vezet. Mihelyt Isten jelenlétében állunk, nem vonakodunk a szolgálattól. Az istentiszteletet napjainkban elutasítják a liberálisan gondolkodók. Évekkel ezelőtt néhai Dr. Harry Emerson Fosdick mondta, hogy a világ kétféleképpen igyekezett megszabadulni Jézustól, először keresztre feszítésével, és aztán azzal, hogy imádja őt. Isten káromlás azt mondani, hogy ha imádod őt, akkor nem vagy jobb azoknál, mint akik keresztre feszítették. A Szent Istent ma a megváltó halála alapján közelítjük meg. Egyedül ő segíthet minket az Isten imádatban. Ez az oka annak, amit Pál az efézusiaknak ír. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Figyeld meg, hogy mit ír ezután Pál a lélekkel való beteljesedésről. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 18. és 19. vers. Ez Isten tisztelet. Isten gyermekének e világon az a legnagyobb boldogsága, hogy beteljesedhet Isten lelkével, és Isten lelkével betelve megvalósíthatja Krisztus tanítását. Milyen örömet szerez ez a szívünknek? Ha Isten jelenlétében imádod őt, akkor örömmel telik meg a szíved, és éneket énekelsz a szívedben. Némelyeknek nehéz az éneket az ajkukra venni, nekem mindig van nehézségem, de a dicséret benne van a szívemben. Csodálatos az ő imádata. Ismét össze akarom foglalni, amit eddig mondtunk e földi szent helyről, amely alacsonyabb rendű a mennyeinél. Ezért vázlatosan közlöm azt, amit egyik jó barátom, Dr. Warren Wisby készített erről. E földi szent helyjel kapcsolatban a következőket állapíthatjuk meg. Ez a szent hely a földön készült. Ez a szentély e világhoz tartozott, vagyis földi anyagokból állították össze. Itt a földön építették fel. Ez csak árnyéka volt az eljövendőknek. Sohasem a valóságot képviselte. Bennünk annyi minden összekeveredik. Visszatekintünk és tanulmányozzuk a szent sátort, és igazán megragadja figyelmünket a földi szent sátor. De a legszebb formájában is csak árnyék volt, a mennyben levő valóságos szentélynek a képe. Elérhetetlen volt a népnek. Az ember nem léphetett be oda. Ha abban a korban éltél volna, még zsidó létedre sem rohanhattál volna Isten jelenlétébe. Megállítottak volna az első bejáratnál. Áldozatot kellett volna vinned, és nem mehettél volna tovább egy lépéssel sem, a pap szolgált volna a nevedben. Most azonban a papsághoz tartozunk, és mindnyájunknak szabad menetelünk van Istenhez. Ez az egyik legnagyobb kiváltság, amit Krisztusban nyertünk, mert ő ketté szakította a kárpitot. Bement Isten jelenlétébe, Isten közvetlen színe elé. Ő most is ott van, és értünk ténykedik. Az izraelitáknak nem volt meg ez a kiváltságuk a régi szövetség alatt. A régi szent hely ideiglenes volt. Az Úr Jézus Krisztus azonban örökkön örökké nyitva tartja az utat előttünk. Az a gondolatom támadt, hogy szükségem van valakire, aki az egész örökké valóságban nyitva tartja előttem az utat. A földi szent sátor csak ideiglenes jellegű volt. Képtelen volt az emberek szívét megváltoztatni. Ezt mindenek fölött hangsúlyozni akarom. A földi szentély semmivel sem rendelkezett, ami által megváltoztathatta volna az emberek életét. De most Krisztushoz járulhatunk, és ő megváltoztatja az életünket. Egyedül ő képes minket segíteni, hogy lélekben és igazságban imádjuk Istent, és őt valóságossá tegyük az életünkben. Napjainkban sokan csak egyházasdit játszanak, mint ahogy azt kiskorunkban tettük. Sok keresztényt ismerek, akik felnőttek, meg is őszültek, és még mindig játsszák az egyházasdit. Elmennek a bizottsági ülésekre, ott vannak a vezetőségben, egyesek az énekkarban énekelnek, mások vasárnapi iskolai osztályt tanítanak, úgy nyüzsögnek, mint a termeszek, és éppen olyan hatásosan. Azt gondolják, Istent szolgálják. Sohasem szolgálhatod őt, amíg nem imádod Istent. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 11. vers. Amint a jövendő javak főpapja valójában azokat a kívánatos eseményeket jelenti, amelyek bekövetkeznek a jövőben. Mindazok az áldások, amelyeket általa kapunk. Nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása. Ez a szent hajlék nem olyan, mint amilyent az emberek építenek a földön. A jobb szent hely nem a teremtett világhoz tartozik, és semmi köze sincs az anyaghoz, vagy az építészekhez. Hadd mondjam ezt nagyon kedvesen. Mindazok a módszerek, amelyekkel igyekeznek színesebbé tenni az Isten tiszteleteket, képekkel, ólomkeretes ablakokkal, gyertyákkal és keresztekkel, a testnek szolgálnak. Ezek a világból valók, az ember fizikai részét elégítik ki. Egyáltalán nem töltik be lelki szükségleteit. El kell ismernünk, hogy van egy valódi szent hely a mennyben, egy valódi főpap, és ott lelki imádás folyik. Bárhol imádhatod Istent, és csodálatos az, amikor az emberek összejönnek egy-egy templomban, és igazán imádják Istent. Bizonyos vagyok benne, hogy már sokan voltatok ilyen Isten tiszteleten, és az különösen elragadó volt. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 12. vers. Úgy hiszem, ez a vers bizonyítja, hogy Krisztus bevitte vérét a mennybe. Ha nem így lenne, akkor miről beszélne itt a levél írója, amikor ezt mondja, nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe. Hogyan ment be oda? Saját vérével. Ő felsőbbrendű áldozat, aki egyedül méltó az igazi szent helyhez. Örök váltságot szerzett. Figyeld meg, hogy egyes fordításokban dőlt betűkkel azt is hozzáteszik, hogy értünk, és ezzel azt jelzik, hogy ez nem volt benne az eredeti kéziratban. Azért egészítették ki vele, hogy finomítsák a fordítást, ami teljesen rendben van, de ez a bibliavers nem ezt hangsúlyozza. A hangsúly arra az ellentétre esik, hogy Krisztus egyszer belépett a szent helyre, és örök váltságot szerzett. Az izraelita papok állandóan bementek, és ideiglenesen értek el valamit. Csak Krisztus ment be egyszer, és csak ő szerzett örök váltságot. Ez Krisztus áldozatát emeli ki, és magasztalja fel, és arra emlékeztet, hogy Krisztus élete sohasem váltott meg senkit. Követheted tanításait, és azt gondolhatod, hogy üdvösséget nyertél, de az ő tanításai sohasem üdvözítettek még senkit. Krisztus halála szerez üdvösséget az embernek. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamba a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 13. vers. Mert ha a tehén hamba, ez utal a vörös tehénre vonatkozó rendelkezésre, amelyről Mózes 4. könyve 19. részében olvashatunk. A tehenet teljesen elégették, és hambait tiszta helyen tartották. Amikor egy-egy férfi szertartásos értelemben beszennyeződött, elsősorban holttest érintése miatt, a papnak vennie kellett a hamuból, össze kellett kevernie vízzel, és meg kellett hintenie a vétkezőt. Ez szertartásosan megtisztította azt a férfit, hogy visszakerüljön a közösségbe. Szeretném megjegyezni, hogy itt a tehén különösen szimbolikus értelemben jelenik meg. Tehát tehenet és nem bikát használtak erre. Péter első levele 3. részének 7. verse azt mondja, hogy az asszony a gyengébb edény. Beszennyeződésünk gyengeségünkből fakad. Gyengék vagyunk. Ezért Krisztus lejött, és testileg, fizikailag élte át gyengeségünket. Azt is olvassuk, hogy vörös tehenet használtak fel. A vörös véleményem szerint arról a tényről beszél, hogy Krisztus bűnné lett értünk, nem elméleti értelemben, hanem ténylegesen bűnné lett. Honnét tudjuk, hogy a vörös a bűn színe? Ézsaiás mondja, jöjjetek! Szálljunk vitába, mondja az Úr. A vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válthattok, a vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás könyve, első rész, 18. vers. Ezért vörös tehénre volt szükség, ami arról oktat minket, hogy bűnné lett értünk. Az állatnak hibátlannak is kellett lennie. Különben nem képviselhette volna a tökéletes Krisztust. Ő szent, ártatlan, szeplőtlen és a bűnösöktől elkülönített volt. A vörös tehénnek olyan állatnak kellett lennie, amelyen még nem volt járom. Ez bemutatja azt, hogy bár Krisztus bűnné lett értünk, sohasem került a bűn hatalma alá. A tehenet ki kellett vezetni a táboron kívül, ahol megölték a főpap előtt. Ebben azt látjuk, hogy az Úr Jézus egyrészt áldozat, másrészt főpap, aki önmagát ajánlotta föl. Az áldozat vérét a főpap 7-szer a szent sátorra hintette. Sokan azt gondolják, hogy a Szentírásban a 7-es szám a tökéletesség képe. Ez csak közvetve igaz, elsődleges jelentése a teljesség. Itt arról beszél, hogy Krisztus áldozata befejezett cselekvés, egy áldozat elveszi a hívő minden vétkét. A tehén holttestét el kellett égetni, megint a főpap színe előtt. Láthatod, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Jézus önként áldozta föl magát, de talán sohasem gondolunk arra a szomorúságra, ami a mennyet eltöltötte halála napján. Mózes 4. könyve azt is elmondja, hogy cédrusfát és izsópot kellett tenni az áldozatra. Ez különösen sokat mond nekem. Királyok 1. könyve 4. részének 33. verse ezt üzeni. Salamon beszélt a fákról, a libanoni cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig. Salamon fákat és növényeket termesztett, és teljesen ismerte a dendrológiát. Isaac Watts ezt értette a természet egész világán. Ezért véleményem szerint ez arról beszél, hogy az Úr Jézus nem csak megváltotta az emberiséget, hanem megváltotta a világot is. A bűn átka alatt levő világban élünk. Ez a világ nyög és sóhajtozik a fájdalom miatt, de egyszer megszabadul. Egy napon megváltást nyer, és a bűn eltávozik róla. E fejezetben később arról olvasunk, hogy még maga a menny is megtisztul. Valaki ezt mondja, hát még a mennyben is van takarítani való. Igen, a bűn ott keletkezett, amikor Lucifer lázadásba kezdett, ezért Krisztus áldozata elégséges és teljes mindenre. Befejezett cselekvés, amely Isten egész teremtett világára hatással van, amit a bűn érintett. Isaac Watts írta, ahol az egész világ az enyém, a jelenlegi túlságosan kicsiny, a szeretet oly csodálatos és isteni, követeli lelkem, életem, mindenem. Krisztus áldozata megváltást biztosít a jövőre nézve, neked és nekem egyaránt. Megváltást adott az ószövetségi korban élt bűnösöknek is. Az ószövetségi szentek hitáltal üdvözültek. Ábrahám hit alapján üdvözült. Hogyan? Hitt Istenben, és bárányt áldozott előtte. Vajon a bárány elégséges volt? Nem. Előképe volt Krisztusnak. Krisztus áldozata előre és visszafelé is mutat. Akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 14. vers. Az állatok vére eltávolíthatta a szennyeződést, akkor Krisztus vére ténylegesen elveheti a bűnt. Végül is, ha a bakok és bikák vére elegendő lett volna, Krisztus sohasem ontotta volna ki a vérét, hogy teljessé tegye a megváltást. Megtisztítja lelkiismeretünket. A Mózes 4. könyve 19. részében említett vörös tehén hamva a hívő életéről és arról beszél, hogy a keresztényeknek állandó tisztulásra van szükségük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, 7. és 9. vers. Láthatod, hogy Krisztus vére nem a testet, hanem a lelkiismeretet tisztítja meg. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy világosságodban járhatok, és közösségem lehet testvéreimmel, az Úr Jézus Krisztusnak, a te fiadnak a vére által. Ámen.